gyáros apostol mondja, az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az ővéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak megadta azt a kívánságot, hogy Isten fiaivá legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, nem test akaratából, sem férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, a 46. Zsoltárunkat keressük énekes könyvünkből, és a 46. Zsoltárunk legelső versét énekeljük fennállva. Luther Márton kedvenc Zsoltára volt ez, énekeljük olyan Isten iránti hittel, bizalommal, ahogy ezt énekelte és tapasztalott belé. Az Isten a mi reménységünk, minden reánk föld ellenségünk.
Vagyon ínségünkben, a mi együtt létünknek és Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, amelyet odasok előttetek a mai vasárnapon, a Márk írása szerint való Szent Evangéliumból, a Márk Evangélium a 8. fejezetéből néhány igeverset, 11-estől a 14-esig, valamint 15-öset is. Hallgassuk figyelmesen az igét. Kimentek hozzá a farizeusok, és vitatkozni kezdtek vele, mennyeivel kívántak tőle, ezzel kísértették. Jézus felsóhajtott lelkéből, és így szólt, miért kíván jelt ez a nemzedék? Bizony, mondom néktek, nem adatik jel ennek a nemzedéknek. Ezzel otthagyta őket, és ismét beszállva a hajóba, elment a túlsó partra. Jézus figyelmeztette őket, és így szólt, vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok és a Heródes kovászától. Áldja meg az Úr Jézus az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, gyertek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan jó ismerni hitvalló eleinknek, őseinknek hitét és szokásait. Amikor énekeljük ezt a Zsoltárt, amit az imént énekeltünk, akkor tudhatjuk, hogy Luther Márton kiátkozva, üldözve, úgyhogy az életére is törtek, egyedül benned bízott. Abban az Istenben, akiben megtalálta békességét, akinek szeretetében megtalálta bűnei bocsánatát, annak az Istennek adta életét, és rábízta még testi épségét, lelke üdvét is. Urunk, olyan jó így énekelni ezt a Zsoltárt nekünk is, hogy minden ínségben, minden bajban, mélységben és nyomorúságban, gyászban és betegségben, te vagy nekünk is reménységünk. Benned bízik a mi szívünk, és vágyunk néked énekelni, bizalommal, hittel hozzád kiáltani, és várjuk azt a csodát, amelyet szeretetedből, kegyelmedből lehajolva nekünk is megadsz. Köszönjük Istenünk, hogy a mi életünket Jézus Krisztusban megváltottad. Olyan csoda az evangélium híre, hogy van megváltója a mi elveszett életünknek. Hogy eljött értünk Jézus Krisztus. Egészen lehajolt az elveszettek szintjéig, a mi szintünkig, emberi testet öltött. Magára vette az erőtlenséget, magára vette a mi testünket. Itt élt közöttünk, és meghalt érettünk, kifizetve bűneink váltságát. Köszönjük, Urunk, hogy Jézus szolgálatában van bűneink bocsánata és örök életünk. Áldott légy ezért az örömhírért. Urunk, hadd kiáltsunk hozzád, és hadd vigyük te eléd a gyászoló szívű családot, akik megálltak az elmúlt héten a ravatalnál, és ma eljöttek házadba, és a te kezedbe akarják tenni fájdalmukat, könnyeiket, az ő lelküknek terhét, a gyásznak kínzó fájdalmát. Vigasztalja meg őket a te szent lelked, kegyelmed, szereteted, vegye őket körül. Urunkat, hogy a mélységből tudjanak fölfele tekinteni hitükkel, te reád, hogy a feltámadás és az örök élet reménysége, Jézus Krisztus evangéliuma megvigasztalja az ő szomorkodó szíveiket. Így kiáltunk hozzád a betegjeinkért, kórházban levőkért, szenvedőkért, erőtlenekért is. Könyörülj az ő életükön is. Vegye őket körül kegyelmed. Bocsáss meg mindannyiunk bűneit. Betegjeinket te gyógyíts meg. A mélységben levőket te emeld föl. A szabadulás után vágyókat te ajándékozd meg szabadításoddal. Köszönjük az igét, amelyet küldesz újra és újra, hogy életünkhöz szóljon, hogy szívünkig hatoljon, hogy bennünket formáljon és megmentsen. Áld meg így a mai igét. Hadd legyen valóban a te igéd a mai napon is, ahogy mondta Calvin, tükörfék és ösztöke a számunkra. Hadd nézzünk bele, hadd lássuk meg magunkat úgy, ahogy te látsz. hadd tartsa a Te igéd féken a bennünk levő gonoszságot, és hadd buzdítson a Téged követésre, a hit útján való járása. Légy itt közöttünk szent lelkeddel, áld meg igédet, hogy a személyessé váljon. Taníts, vigasztalj, formálj, Urunk. Amen. Ének szóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetésének hallgatásához. A 210. dicséretnek a harmadik versét énekeljük. Keressük ki énekes könyvünkből a 210. dicséretet, és annak a harmadik versét énekeljük. Így kezdődik a 210. dicséret harmadik verse. Ölelges szent szerelmeddel, örök szövetségedből. Tételem alapígéje, írva található Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írott levelében. A római levélnek egyetlen egy igeversét olvasom, ez a 10. fejezet, 17. verse. Tehát az igehely a római levél, annak a 10. fejezetéből a 17. igeverset olvasom. A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Még egyszer olvasom. A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Ez igaz Úr írott igéje. Kedves testvérek, ugyanúgy, ahogy egy háznak, amelynek nincsen alapja, a nagy árvízkor össze tud omlani, és megsemmisül, ugyanúgy minden olyan hit is ezen a világon, amelynek nincsen igazi Jézustól kapott alapja, eljön egy nap, amikor megsemmisül, és elpusztul. Bizony, van olyan hit, amely nem állja ki az Isten próbáját, hanem megsemmisül. A mai tételünk a sorozatunkban így hangzik, hogyha a hitünknek nem Isten szava az alapja, az a hit meg nem menthet, meg nem tarthat bennünket az ítélet napján. Még egyszer mondanám, tehát a mai tételünk így hangzik, ha a hitünknek nem Isten szava az alapja, akkor az a hit meg nem tarthat, meg nem benthet bennünket az ítélet napján. Olvastam előttetek egy különös, rövid történetet, amikor Jézust szüntelenül követik a farizeusok, ott sündörögnek körülötte, de többnyire nem azért, hogy hallgassák a tanítását, hogy szívükbe zárják, hogy igyák, mint a szomjas ember a vizet, hogy magukba szívják az Istentől való tanítást, gondolatokat. Nem azért mennek utána, nem azért vannak ott mellette, hanem hogy megfigyeljék, legyen mivel majd belekötniük, azért, hogy megfogják valamivel, hogy meg tudják vádolni, hogy vitatkozzanak vele, így írják az evangéliumok, hogy szüntelenül ott voltak, vitatkoztak vele, bántották, támadták őt. És egyszer oda mennek a farizeusok Jézushoz, és azt mondják neki, hogy na, hiszünk ám benned, de hát mutass valami jelet. Mutass egy csodát, jelet, és mi hiszünk. És Jézus annyit mond nekik, hogy miért követel jelt ez a nemzedék? Nem adatik jel ennek a nemzedéknek. És faképnél hagyva őket, megfordult, és otthagyta őket. Elment. És amikor hajóba szálltak a tanítványoknak, még külön mondja, hogy óvakodjatok a farizeusok és a Heródes kovászától, vagyis a farizeusok és a Heródes pártiak tanításától, gonoszságától. Rövid kicsin történet, de mégis olyan nagyon sokat mond nekünk. Nézzük a tanulságokat. Az első nagy tanulság, amit meg kell fogalmaznunk, hogy Testvérek, higgyétek el, nagyon sokféle hit van ebben a világban, de nem mindegyik hit üdvözít. Rengetegféle hit van ezen a világon. És mindegyik hitnek más-más az alapja, és nem mindegyik hit üdvözít. Rengetegszer hallok lelki pásztorként olyan mondásokat, amelyek nem állják meg a Biblia mérlegén, ugye az igazság dolgát, de mégis úgy közszájon forognak és mondják, ó, tiszteltes úr, az a lényeg, hogy higgyünk valamiben, mindegy, hogy miben. Nem így van. Nem mindegy, miben hiszünk, nem mindegy, kiben hiszünk. Még az sem mindegy, hogy hogyan hiszünk. Sokan mondják, hogy én is hívő vagyok a magam módján, tiszteltes úr. Múltkor mondtam azt a kis példázatot talán a magunk módján való hitről, hogy ez ott derül ki, hogy mennyire fals a maga módján való hívőség, amikor esetleg meg kellene műtetned magadat, nyilván nem fordulsz olyan emberhez, aki azt mondja, hogy hát sebész vagyok a magam módján. Villanyt kell szereltetned a házadban. Nem fogsz olyan mestert hívni, aki azt mondja, hogy hát úgy értek a villanyszerelés, az a magam módján. Életveszélyes dolgok ezek. Hinni is a magunk módján hinni, életveszélyes dolog. Tehát az első tanulságunk, hogy sokféle hit van, és mindnek más az alapja. Néhány példát hadd mondjak. Így fogalmaztam meg, nagyon sokszor találkozom vele, hogy van a többségi véleményben való hit. A többségi véleményben való hit. Ez az a hit, hogy hát mindenki így gondolja. Akkor én is így gondolom. Különös dolog, hogy ha mindenki valamit úgy gondol, akkor az tényleg úgy van. Akkor arra ráépíthetjük az életünket, az örökké valóságot is. Ugye érzitek, hogy a többségi hit, sodorható hit, a többségi hit az mindig befolyásolható, a többségi véleményben való hit egy olyan ingő valami, aminek nincsen alapja, nincs semmi, ami megtartsa, és bennünket sem tud soha megtartani. A hét közepén volt a tanítványképző alkalmunk, és a jó beszélgetés volt a végén. Beszélgetünk arról, hogy az emberek miket gondolnak arról például, hogy mi is van a halál után. És mondta egy kedves testvére tanítványképzőn, hogy hát ő kérdezte a rokonait, barátait, és mindnek más-más volt a véleménye. Egy-két ponton úgy, amit úgy a többség gondolt, abban egyezett, de hogy az embereknek fogalmuk sincs az emberek többségének, hogy mi van a halál után, ez Isten igéje, Jézus, aki ott járt, elmondja. És inkább hiszünk művészeti alkotásoknak, az, hogy hogyan képzelték el a poklot festők, vagy nagy üstökben, meg mindenféle lángokkal, meg háromágú villával szurkodva ott az elítélteket. Rettenetes, hogy nem Isten igéje hitünk alapja, hanem esetleg Bibliát nem ismerő művészeti alkotások, festők, irodalmárok, vélt gondolatai, vagy éppen a többség véleménye. Aztán van a tanult hit. Létezik ilyen is. Tanult hit. A tanult hit egy komoly vallásos nevelésből adódik, elég sok ismeret van abban, de nem kapcsolódik hozzá a szívbe fogadott Krisztus. Tanult hite van a farizeusoknak is. Hát ők fújták kívülről Mózesnek a dolgait, tanításait, de hát a szívük a legtávolabb volt az Isten útjától, a szeretetösvényétől, ahhoz, hogy irgalmasat legyenek valakihez, hát az, hogy Isten fiát szeressék, tiszteljék, akit Isten küldött, azt befogadják, de ez volt tőlük a legtávolabb. A tanult hit élettelen hit. Olyan hit, amelyben sok-sok ismeret van, az ismerettől felfúvalkodik az ember, mondja az egyik apostol, és nincsen semmi más benne. Az alapja az a sok-sok ismeret, amit esetleg hittanórákon vagy vallásos nevelésből magunkba tudunk mi szívni, de csak ismeret nem tesz bennünket Isten gyermekévé. Aztán a Biblia beszél holthitről is. Az előző kettő is holthit, de külön mondom ezt a kifejezést, mert ez Bibliában benne van. Létezik holthit. A holthitre azt mondja Jakab apostol, hogy az a hit, amelynek nincsenek gyümölcsei. Olyan hit, amely, hát úgy létezik, de nincs semmi hatással a bensőnkre. Nem változik meg tőle az ember belülről. A holthitnek semmilyen gyümölcse nincsen. És a holthit nem tart meg minket a bajokban, a nyomorúságokban. És nem is üdvözít bennünket. Aztán van a csodahit. Ez a hiszem, ha látom, az a csodahit, amely mindenféle érzelmi vagy valami csodás élményekben hisz, remél, ebbe kapaszkodik, és ha nincsenek csodák, akkor ez a hit, ez olyan, mintha eltűnne, nem is létezett volna. Kedves testvérek, egy csodatevő Istenben hiszünk, egy mindenható, csodálatos Úrban. De ő egy szuverén Úr. Ő nem cselekszik mindig csodát. Nem cselekszik mindig csodát. Azt mondja Jézus, hogy sok özvegyasszony volt Illés próféta idejében, de nem küldetett Illés egyikre sem, csak Szidón vidékén, Sareptába, egy özvegyasszonyhoz. Annak ugye nem fogyott ki a lisztes fazékból a liszt, az olajos korsóból az olaj. Ott Isten csodát tett. De voltak özvegyasszonyok akkor, akikkel nem történt meg ez a csoda. Sok leprás volt Elizeus idejében, nem tisztult meg egyik sem, csak a szíriabeli Naamán. Testvérek, a mi Istenünk eldönti, hogy mikor és kivel cselekszik csodát. És ha éppen nem cselekszik csodát, akkor már nem is hiszel benne. Akkor már nem is akarnál bízni benne. Akkor már nem is akarnád megragadni szeretetét, ígéreteit. Csodát cselekvő, csodálatos, szerető Istenünk van. De a csodahit az nem tud összekapcsolni téged az élő Istennel. A farizeusok is jelet követelnek, de hát annyi csodát tett Jézus. Az ilyen csodahitnek egyébként még az is tulajdonsága, hogy soha nem elég neki. Ha lát egy csodát, akkor, na, akkor még egyet. Ha még egyet lát, akkor hol van a harmadik? Mi volt a trükk az előzőbe? A csodahit egy ilyen megelégíthetetlen hit. Nincsen alapja. A próbát soha nem állja ki a csodahit. És a Biblia beszél élő hitről. Élő hitről, amelynek alapja az Isten igéje, amelyet Jézus kijelentése adott. Élő hitről, amelynek gyümölcsei vannak. Élő hitről, amely Isten ajándéka. Élő hitről, amelyet Isten szent lelke munkál az igét hallgatók szívében. Ez nagyon fontos. Egyedül az élő hittel lehet üdvözülni, bemenni Isten országába, és egyedül az élő hit tartatik meg minden körülmények között. Amikor Jézus beszél a magvető példázatában, hogy az ige magvát veti a magvető, és tudjátok, némelyik mag az útfélre esik, jönnek a madarak, felkapkodják, sziklásföldre esik, ott meg ugye nem tud mélyen gyökeret verni, ereszteni, az is elszárad, amikor jön a nap hűsége, aztán a tövisek közé esik, ki kell, de megfojtják a tövisek, és végül a jó földbe esik. Hát testvérek, az élő hit az, amikor az ige magja jó földbe esik, munkálkodhat bennünk, ki is kell bennünk mindaz, amit Isten lelke munkál. Gyümölcsöt is terem, nem hal meg, nem szárad ki, nem fonnyad el, nem lopja ki az égi madár a szívünkből, vagyis a sátán nem tudja onnan kilopni. Az élő hit az, amivel élni is lehet, meghalni is lehet, és Isten országába bemenni is lehet. Ez az a hit, amelyről beszélnek az apostolok, hogy ilyennek kell lenni minden ember szívében, élő hitnek, amely Jézus Krisztus igéjén alapul. Ez nagyon fontos. Nézzétek meg, hogy a farizeusok jelet követelnek, de az igét nem vették figyelembe. Jézus Krisztus földi életének minden mozzanata egy profécia beteljesedése volt. Szűztől való születése, meg van jövendőlve az Ószövetségben. Betlehemben való születése, a betlehemi gyermekgyilkosságok, amelyet Herodes elkövet, hogy elpusztítsa a Mesiást, mind-mind megíratott. Tiszta élete. Aztán Ézsaiásnál az is megíratott, hogy amerre fog járni a megváltó. Vakok látni fognak, sánták járnak, leprások gyógyulnak meg, halottak támadnak fel. A farizeusok mindezt látták. Nem mondhatják Istennek majd az utolsó napon, hogy hát nem láttuk. Hát a szemeik előtt történtek, az ószövetségi ismert proféciák beteljesedései, mind. És ezután oda menni, és azt mondani Isten fiának, hogy na mutass egy jelt, aztán majd hiszünk, ez Istennel szemben az egyik legnagyobb arcátlanság. Nem adatik jel az ilyen szívű embernek. Jézus megmondja, hogy egy ilyen nemzedéknek, amely az igét megveti, az igében nem hisz. Az Isten igéje, a Biblia számára egy megvetett dolog, de a jel meg a csoda az kéne. Na, annak a nemzedéknek nem adatik jel. Annak az embernek, aki így gondolkodik, soha nem adatik csoda. Soha nem adatik jel. Középkori teológusok sokat vitatkoztak, és az Isten bizonyítékokat kerestek. És tudjátok, a hitnek egészen más az útja. A hit bizonyítékok igazából nem bizonyítékok, mert a hitnek nincsen szüksége bizonyítékokra. Aminek már van bizonyíték, ahhoz már nem kell hit, hogy elfogadjam. A hit egy láthatatlan hit Isten felé. Egy bizalom, amely engemet összeköt Istennel. A hit egy csodálatos dolog, amely kitaposatlan ösvényen is úgy jár, mint egy gyönyörű, kövezett utam. Nem olyan régen hallgattam egy előadást a torinói leperről, és hogy annyira az van bennem, hogy az igazi keresztény embernek nincsen szüksége torinói leplekre és egyéb olyan dolgokra, mert nem ettől erősödik a hitünk. Sőt, azt mondja a Biblia, hogyha különös módon, hogyha a hitnek olyan nagyon-nagyon kikövezett útja van, tehát, hogy minden alá támasztja, akkor a hit megerőtlenedik, és nagyon lassan halad előre. De amikor elvétetik minden körülmény és támasz, és neked csak marad egyedül Isten igéje, de abba belekapaszkodsz, akkor a hitet szárnyra kap, és elkezdesz repülni. És minden szakadék fölött átrepül az igazi hit. A hitnek az Isten igéje az alapja. Isten kijelentése, amelyet bizalommal befogadunk, ez az alapja. Ahol nincs ott az Isten igéje, ott nem lehet igazi élő hit sem. Ahol nem az ige az alap, az valami olyan hit, amely lehet, hogy ideig, óráig úgy tűnik, hogy működik, de valójában megsemmisül a próbákban. Nem tart meg, és nem tud bennünket üdvözíteni. A hit az Isten felé levő igazi bizalom. Spurgeon, az ige hirdetők fejedelme, szokta mondani azt a példát, hogy ha saját fiadat, aki fölmászik a fára, bíztatod, hogy vesd magadat a karomba, akkor az bizalommal beleveti magát a magasból az apja karjába, mert bízik abban, hogy az ő édesapja őt elkapja. De mondd ezt egy idegen kisfiúnak. Megpróbál úgy lejönni, hogy fölsérti mindenét az összes faág, de nem bízik a másikban, és nem veti oda magát a karjába. A hit ilyen bizalom, hogy belevetjük magunkat lelkileg a mennyei, aki a szerető karjában. Van-e ilyen hitünk? Van-e ilyen bizalom a mi szívünkben? Drága-e nekünk az a Jézus, akit küldött Isten, aki a hit szerzője és beteljesítője, aki a hit ajándékozója az őt keresőknek? Olvastam előttetek a Róma 10:17-et, egy nagyon-nagyon fontos igevers. Nekünk protestánsoknak különösen fontos ez. A hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. A protestáns istentiszteleten az istentisztelet oroszlán részét az ige hirdetés teszi ki. A többi felekezetnél ez máshogy van. Sok helyen csak a liturgia ige hirdetés nélkül. A mi hitünk szerint életünknek az oroszlán részét is, nem csak az istentisztelet óráját, életünk oroszlán részét az Isten igéje kellene, hogy kitegye. Ezért buzdítunk mindenkit, hogy olvassák a saját Bibliájukat. Hogy legyen odahaza csendes óra, hogy minden nap elő legyen véve az Isten igéje, és azt csendességben, imádságos szívvel olvassa mindenki, mindnyájan, naponként. És ezért olyan fontos, hogy a mi életünk Isten igének a jelenlétébe legyen. A hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Vagyis a legelső a Krisztus beszéde, az Isten igéje. Aztán jön a hallás, aki Isten igét hallgatja, foglalkozik vele, olvassa, az lelki hallást kap. Egy olyan lelki hallást, hogy elkezdi megérteni az Isten szavát. És a lelki hallásból következik a hit. A hit hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által. Nagyon fontos dolog ez. Vajon Isten igéjének a jelenlétébe élsz, kedves testvér? Jelen lehet-e Isten szava a te életedben? Olvasol-e Bibliát naponta? Amikor csak teheted, időd, egészséged, amikor csak engedi, ott vagy-e, hogy a hirdetett igét is halld a gyülekezeti közösségben? Drága dolog ez, mert a hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által, ahol nem engedi egy ember, hogy az életében az Isten igéje jelen legyen. Ott nincs sem lelki hallás, és ott nem lesz sohasem élő hit. Már csak a mi életünket Isten igének a jelenlétébe tennénk. És milyen alapja van a te hitednek? A mai igerész megkérdezi tőlünk, olyan tükröt tartva, mellbevágóan fölteszi a kérdést. Mi is a mi hitünknek az alapja? Mi is a mi hitünk alapja? Keressük a racionális magyarázatokat, észérveket, Isten bizonyítékokat, hogy ő létezik és higgyünk benne, akkor nem jutunk el az élő hitre. Racionalitás, logika soha nem tudja alátámasztani az Istenben bízó élő hitet. Vagy csodákat várunk, jeleket követelünk Istentől, mint a farizeusok. Ez sem fog vezetni az Isten megismeréséhez. Aztán találkozom ilyennel is, hogy sokszor vallásos köntösbe hihetetlen babonás dolgokat öltöztet az ördög, és találkozom emberekkel, akik azt hiszik, hogy a kereszténység tele ilyen babonás dolgokból áll, ettől félnek, attól félnek, bizonyos dolgokat így csinálnak, mert akkor szerencséjük lesz, vélik. És én csak ámulok döbbenten, hogy honnan ez a lelki sötétség? Hát nem olvassák az igét. Nem tudják. És ha nem olvassák, honnan tudnák, hogy amin ők járnak, annak nincsen jövője. Vagy a mi hitünk valami többségi véleményben való hit, hogy hát mindenki így gondolja. De ha Jancsi Pista, Bandi így gondolja, attól még nem biztos, hogy a többségi vélemény azonos az élő hittel. A mi hitünknek nem lehet más az alapja, mint Isten igéje. Az ige kijelentés. Ez a szó, hogy kijelentés, az eredeti görög meg héber nyelvben úgy van szó szerint, hogy leleplezés. Akkor Isten elveszi a leplet, és elmondja, hogy mi van a lepel mögött. Kijelenti magát, leleplezi önmagát, az ő gondolatait, szeretetét és az örökké valóságról való terveit. Ez csodálatos dolog, hogy megérthetjük, hogy Isten ránk bízza, elmondja. A pszichológusok beszélnek az aha effektusról, amikor megért valamit az ember, és azt mondja, aha, értem. Hát Isten emberi szavakkal fejezem ki, idáig akar elvinni. De az ő szeretetére azt mondta, hogy szeret az Isten. Értem már. Megváltott Jézusban. Erről beszél. Ez az, amit újra és újra tanít nekem. Hogy ő a fiát adta érettem, mert drága voltam neki. Milyen alapja van a mi hitünknek? Isten igéje az alapja a te hitednek, vagy valami más? Ha más, akkor cselekedned kell sürgősen. Hogy a te hited olyan legyen, amely meg tud tartani téged, és üdvözíteni is tud téged. Menj oda Jézushoz, beszélj vele. Mondd el neki, hogy Uram, eddig másba kapaszkodtam, máshogy gondoltam, másba bíztam, de benned akarok. Mondd el neki, hogy Uram, szeretném, ha kijelentenéd magadat nekem is, személyesen. Ha hitemnek az alapja a Biblia szava lenne. Mondd el neki, hogy Uram, olyan hittel szeretnék élni, amely minden körülményben megtart. Ha ínség ér, ha bánat, ha betegség, ha rossz hír, ha gyász, ha fájdalom, hadd legyen olyan hitem, amellyel mindenen át tudok menni győztesen. Elmondhatod neki, aki kér, kap, aki zörget, annak megnyittatik, azt mondja az ige. Isten ilyen hitet akar adni neked. Menj oda hozzá, kérd, vadd meg neki a te hited elégtelenségét, és kérj élő hitet ő tőle. Aztán ezt is mondja még a Biblia, hogy megméretik a te hited. Meg fog méretni a te hited. Mindig, és mindegyikünké. Ki fog derülni, hogy mi az igazi alapja? Megpróbáltatsz. Talán még ma, vagy holnap. Megpróbáltatik a te hited. Isten ki fogja próbálni, hogy az valódi hite összeomlik-e a próbában, a nyomorúságban, vagy megtart téged is, és kiderül valódisága. Hogy fog a te hited vizsgázni, ha Isten fogja azt kipróbálni? Van egy igerész, és erre figyeljünk, amely Jézusról szól. János evangéliuma elejéből olvastam a köszöntő igéket, most egy kicsit hosszabb szakaszból olvasom ugyanazt. Kezdetben volt az ige, és az ige az Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett. De a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak megadta azt a kiváltságot, hogy Isten fiaivá legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Akik nem vérből, sem test akaratából, sem férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Testvérek, ez az evangélium. Isten Jézusban jött el erre a világra, amelyet ő teremtett, amely tőle elszakadt a bűnesetkor. És ma találkozhatunk Istennel. Ő jelen van az ő szent lelkével és hirdetett igéjével ebben a világban. A hit mindig az Istennel való találkozásból fakad. Az Isten felé, a mi szívünkből felhatoló bizalomból, kiáltásból fakad. De Isten ajándéka a hit. Ezt ő ajándékozza az utána vágyakozóknak. Ezt ő tudja ajándékba adni az őt keresőknek, a hozzá kiáltóknak. Isten teljes kijelentése, szava Jézusban jött el. és hirdetjük azóta is mindenkinek, hirdetjük templomokban, hirdetjük bárhol, ahol az ige felcsendül. Hirdetjük a temető sírkövei között is, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De ehhez élő hit kell, hogy ezt megragadjuk. Olyan hit, amelynek alapja az Isten igéje, olyan hit, amely Istentől van, a vele való találkozás csodájában növekszik, az Istennel való közösségben erősödik, érlelődik naponta. Ez az a hit, amellyel lehet élni is, meghalni is, üdvözülni is. E történettel fejezem be. Fritz Bindét talán többen ismerik a testvérek közül, több könyve megjelent az evangéliumi kiadónál is. Kevesen tudják, hogy ő megtérése előtt egy anarchista volt. Egy világfelforgató valaki, rettenetesen szélsőséges gondolatokkal, aztán ő megismerte Jézust, Krisztus tanítványává lett, majd később óriási hatású evangélizátor lett belőle. Fritz Bindének a megtérésénél egy különös ige volt rá nagy hatással. A János evangélium a 4. részében van ugye a samáriai asszony története, amikor Samária egyik városa határában, délben, legnagyobb hűségben, Jézus ott várja a tanítványait egy kútnál, és jön egy robotmúltú asszony vizet meríteni. És elkezdenek beszélgetni. És mondja a beszélgetés végén ez az asszony Jézusnak, hogy tudom, hogy Mesiás jön, aki kijelent nekünk mindent. És Jézus annyit mond neki, én vagyok az, aki veled beszélek. Hát ez volt az az ige, amit Fritz Binder szíve olyan csodálatosan meglátott, Isten kegyelméből ajándékba kapott. Ez Isten ezt mondta neki, én vagyok az, aki veled beszélek. Amikor hangzik az ige hirdetés, amikor valami megszólít odahaza a bibliaolvasáskor, amikor megérint bármi, ha csak egy-egy mondat egy prédikációból, egy temetési ige hirdetésen, vagy egy vasárnap, vagy a csütörtöki bibliórán, akkor ez Isten szava. Ő ma is így beszél veled, ahogy a samári asszonnyal akkor beszélt, ma az ige hirdetésen keresztül. És ma ő mondja neked, én vagyok az, aki veled beszélek. Mit felelsz ma neki? Amen. Ének szóval feleljünk testvérek az ige hirdetésére. A 210. dicséret 4. versét énekeljük most. 210. dicséretünk 4. versét énekeljük most, figyelve az énekvers szövegére, 210. énekünk 4. verse így kezdődik. Ó, egyetlen egy segítőm, Uram Jézus, irgalmaz! Istenünk, hogy az ige hirdetésen keresztül hétről hétre beszélsz velünk. Köszönjük, Urunk, hogy odahaza a csendes órákban, a Biblia lapjain keresztül, Biblia olvasáskor is elel találja szívünket egy-egy ige, megszólít, metszeget bennünket, tisztogat, tanít és tanácsol. Köszönjük, Istenünk, hogy Te jelen vagy ebben a világban, igéd által és szent lelked által. És Te minden életet igyekszel a Te igéd jelenlétébe vonzani. Mert akik az igét olvassák, hallgatják, megjelenik a lelki hallás, majd ha bizalommal hallgatták, a hit ajándéka az ő szíveiben. Urunk, hadd valljuk meg neked nagyon őszintén a mi szívünkben levő dolgokat. A hitről beszéltél ma velünk, és szeretnénk őszintén megvallani, hogy olyan sok dolog van a szívünkben, amely talán nem kedves előtted. Légy irgalmas minden hiszékenység, minden babona, minden gonoszsággal szemben, amelyet szívünkbe zártunk valaha. Légy irgalmas hozzánk, amikor a többség véleményével elsodródtunk. Könyörülj rajtunk, amikor mi is csodák után dörömbölünk ajtódon. És könyörülj a mi hitetlenségünkön, hogyha nem jössz, és éppen más a te velünk való akaratod, akkor olyan büszkén sértődve, hitetlenül el is tudunk tőled fordulni. Könyörülj a mi gyarló szívünkön. Urunk, munkáld bennünk igétel és szent lelked által a hit ajándékát, azt az élő hitet, amelyről beszél a Szentírás, amelynek alapja a te kijelentésed, a te igéd. Adj olyan hitet nekünk ajándékba, amellyel élni is és meghalni is lehet, amellyel bemehetünk majd a te örök országodba, amelyet készítettél a téged szeretőknek. Magasztalunk a hit ajándékáért, a hit útján való járás lehetőségért. Dicsérünk Jézus Krisztusért, megváltónkért, engesztelő áldozatáért, amelyet ő értünk hozott. Urunk, áld meg életünket és könyörülj szeretteinken. Könyörülj, Urunk, a gyászoló szívű családon. A te vigasztalásod, szent lelked békessége töltse be őket. Légy velük a gyászban, hogy az ő hitük megerősödjön, rád nézzen, beléd kapaszkodjon örökre. Hozd az a kórházból betegjeinket, gyógyíts meg a szenvedőket. Cseleked csodát, Urunk, ha ez a te akaratod, velünk is, szeretteinkkel is. De ha nem tennél csodát, az, hogy a mi hitünk össze ne omoljon. Ha megpróbálsz, Urunk, hadd bizonyuljon a hitünk valódinak. Hadd válasszunk akkor is téged, ha nem cselekszel hatalmas csodát velünk. Hadd tudjon bízni benned a szívünk mindenkor, minden körülmény között. Mert te vagy a mi megváltónk, szabadító Istenünk. Áld meg életünket, gyülekezetünket. Taníts minden nap. Az, hogy igéd jelenléte, ott legyen életünkben. Amen. A csendes percben mindenki saját imádságát vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 395-ös dicséret. Mind a három versét énekeljük el kivonulás előtt. 395-ös énekünket keressük ki az énekeskönyvünkből. mind a három versét énekeljük ennek a gyönyörű éneknek. Így kezdődik a 395-ös énekünk. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát.